14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Beregszászon, Ungváron és Csíkszeredán vennék át legtöbben a szavazási levélcsomagjukat, a három külképviseleten több mint 27 ezeren vennék át a levél szavazáshoz szükséges dokumentumokat, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szombattól vehetik át a szavazási levélcsomagjaikat 5 kijelölt külképviseleten, majd hétfőtől további 7 külképviseleten nyílik meg ennek a lehetősége. A legtöbben, mintegy 12 ezeren a beregszászi külképviseleten szeretnék átvenni a levélcsomagot, Ungváron mintegy 8700-an, Csíkszeredán több mint 6700-an, Kolozsváron 4400 választót várnak, Szabadkán pedig ezret. Át lehet venni a levélcsomagokat hétfőtől munkanapokon 9 és 16 óra között a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, valamint 22 határmenti településen. A szavazási levélcsomag személyes átvételét a szavazás napján április 12-én is biztosítaniuk kell a külképviseleteknek, a kijelölt határmenti településeknek és az országos egyéni választókerületi székhelyeknek. A MOL informatikai rendszer átállást hajt végre március 31-éről április 1-ére virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek, közölte a vállalat. Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23 óra és 0 óra 30 perc között zárva tartanak. Emellett valamennyi magyar és külföldi MOL Group, valamint harmadik fél által kibocsátott üzemanyagkártya elfogadása március 31-én 22 óra és április 1-én 5 óra 30 perc között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyagkártyával való vásárlás ez alatt a külföldi MOL hálózatokon és a partneri töltőállomásokon sem lesz lehetséges. Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás sem lesz elérhető átmenetileg. Az alkalmazásban elérhető vásárlások, például autópályamatricák, az elektromos töltési szolgáltatás, valamint az online kártyaközpont. Emellett a kültéri fizetési terminálok működése is szünetel, közölte a MOL. A már hagyománnyá vált húsvéti hangversennyel veszi kezdetét az egyetem díszaulájában hétfőn az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál, amelyen május 29-éig egy több mint 20 eseményt felvonultató összművészeti programsorozatot ígérnek a szervezők. A rendezvénysorozat fő helyszíne a Zenepalota lesz, de koncerteket tartanak a Balázs Győző Református templomban, a Nyilas Misi Közösségi Házban, a Művészetek Házában és a Miskolci Akadémiai Bizottságban. Dísztermében is. A rendezvény számos programja ingyenes lesz. A klasszikus zongora és gitárestek mellett jubileumi koncertekkel is várják az érdeklődőket, köztük a Reményi Ede Kamarazenekar 45. és az Anima Vonós 4-es 25. évfordulójára, de a fesztivál idején nemzetközi gitárversenyt is rendeznek. A megmérettetésre 7 országból érkeznek a versenyzők Miskolcra, a díjazottakat egy gála hangversenyen ismerheti meg a közönség. Különleges programkínálattal várja a családokat Pécs két kiemelt kulturális helyszíne, a Zsolnai Kulturális Negyed és a Sella Septicora látogatóközpont a tavaszi szünetben április 2-a és 12-e között. A kultnegyedben húsvéti detektívjáték, planetáriumi kalandozás és kreatív workshopok lesznek, az ókeresztény értékeket bemutató látogatóközpontban pedig ókori római kalandok és fejlámpás éjszakai felfedezések várják az érdeklődőket. A kulturális negyed területén működő planetáriumban naponta több alkalommal indulnak planetáriumi bemutatók csillagászok vezényletével, lesz csempehajtogatás és kerámia élményfestés, de látványos fizikai kísérleteket is láthatnak az érdeklődők. Az Ave Sofiane elnevezésű családi délutánokon az ókori rómaiak bőrébe bújva játékosan ismerhető meg a történelem, de lesz többféle tematikus séta is. Az éjszakai tárlatjáraton április 10-én pedig fejlámpás felfedező út indul a sírkamrák falai között.
Az időjárásról.
Hétfőn többnyire erősen felhős borult lesz az ég, és az északnyugati országrész kivételével többfelé várható eső, zápor. Az északi északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 8 és 14 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Felvételt hirdet a Nagyberegi Református Liceum.
Többi egyházi intézményhez hasonlóan 5. osztálytól várjuk a gyerekeket, tehát akik már befogják fejezni ebben a tanévben a 4. évfolyamot, azok már felvételizhetnek hozzánk. Ezt a felvételit nem úgy kell elképzelni, hogy lehetetlen teljesíteni, hanem mondhatjuk ezt így, hogy ez egyfajta felmérése annak a lehetőségnek, tehetségnek, amivel a diákok hozzánk érkeznek.
Milyen lehet a jövő gyógyszergyártása és minőség ellenőrzése?
A jövő minőség ellenőrzése az várhatóan nagyon-nagyon-nagyon sok adatra fog alapulni, és akkor ezeket az adatokat különböző szenzorokkal kell összegyűjteni. Mi ilyen új szenzorfejlesztésekkel foglalkozunk, illetve a már is gyűlő nagyon-nagyon sok adat, például egy tablettázógép nagyon-nagyon sok adatot rögzít, hogy ezekből hogyan lehet a legtöbb információt, hasznos információt kiszedni.
Húsvét a Nagyberegi Tájházban.
A Nagyberegi Tájházban erre a fél évre, tehát a februártól májusig tartó időszakra 14-15 programot terveztünk, de ez nálunk folyamatosan változik, mert néha vannak plusz csoportok, plusz alkalmak, tehát igyekszünk ehhez is alkalmazkodni, rugalmasak lenni.
Bábszínház világnap.
A Bábszínház világnapjára idén 2026-ban mi arra gondoltunk a Puk Bábszínház Magyar Társulatának a kis csapata, hogy a Brémai Muzsikusok című előadásunkat választjuk ki, mint az esemény fő tartó oszlopa, nevezzük így.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
The cross has the final word. The cross has the final word. Sorrow may come in the darkest night, but the cross has the final word. There's nothing stronger.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
kárpátalja. Felvételt hirdet a nagyberegi református liceuma 2026-2027-es tanévre. De mit kínál az intézmény a leendő diákoknak, és miért érdemes ezt az iskolát választani? Milyen értékek mentén zajlik az oktatás és a nevelés? Erről beszélgetünk többek között Tóth László lelkészigazgatóval és Antal Viktória igazgatóval.
2026-ot írunk, és egy újabb tanév veszi kezdetét perceken belül, ha kinyitjuk a szemünket, kettőt pislantunk, és újabb felvételikről szól a Púzus Rádió Itele. Sok esetben találkozhatunk a különböző felhívásokkal, nyílt napokkal. A nagybaregi református liceum is meghirdeti a következő tanévre a felvételét, és így aztán szeretnénk az érdeklődők számára a következő percekben egy olyan beszélgetést, amely talán közelebb hozza a hallgatókhoz az intézményt, és adott kérdésekre ad majd válasz, amely ilyenkor előkerül, akár a fiatalokban, akár a szüleiben, vagy a nagyszüleiben, akik azért ráhatása vannak a gyerekek tovább tanulása tekintetében. Mit kell tudni az intézménynek a működéséről, a céljairól, alapelveiről, ami mentén az elmúlt években végzi szolgálatát?
A nagyberegi református liceum az egyházi oktatás vonalát követi, tehát a református egyház alapítását követően most már több mint 30 éve működik Kárpátalján, és mint egyházi iskola tölti be a szerepét kárpátaljai oktatási intézmények között, és éppen ezért egy nagyon fontos cél az, ami számunkra ott lebeg a szemeink előtt mindig, az pedig az, hogy az iskola az Isten dicsőségét szolgálja, és azok a diákok, akik odajönnek, azok a tanárok, akik nálunk tanítanak, azok a munkatársak, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, ebben a munkában, legfőképpen erre kell, hogy törekedjenek és törekedjünk együtt, és éppen ezért igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy megfelelő oktatást biztosítsunk a diákok számára, megfelelőek legyenek azok a körülmények, amelyek között ez a munka, ez a szolgálat folyik, és hát mindenki azt adhassa maximálisan, amit tud, ha tanárként, akkor az oktatásban, a nevelésben, a példaadásban, nevelőként, munkatársként abban a munkában, ami szükséges, hogy az iskola működjön, és hát ugyanígy kérjük a diákoktól is, hogy ők is a maximumot hozzák, mert mi nem feltétlenül azt az elvet valljuk, amit gyerekkorunkban elég sokat hallottunk, hogy fiam, magadnak tanulsz. Hát részben igen, de nem csak magunknak, mi keresztények, hívő emberek tudjuk azt, hogy Isten dicsőségére kell élnünk, és innentől kezdve ez már egy egészen más kategória, úgy gondolom.
Mi az, amit próbál elhinteni az illetőkben? Tudás szempontjából, filozófia szempontjából, életfilozófia szempontjából, küldetésről szempontjából? Amit szeretnének, hogyha ezt megkapnák az intézményen belül?
Hát elsősorban, ahogy az előttem is már szólva volt, hogy megismerjék Istent, mert ez az első szempontja az iskolának. Következő meg az, hogy tényleg szeressenek oda járni. A harmadik meg tényleg megkapják azt a tudást, amire szükségük lesz a további életükbe. És ami nagyon fontos, én nem tudom, most így elgondolkodtam, hogy meglássák azokat a kincseket, azokat a dolgokat, amiket Isten beléjük fektetett, mert sokszor az ember nem látja azokat a dolgokat. Nem látja, hogy milyen ajándékot kapott. És az iskolánknak ez is az egyik legfontosabb célja, hogy rámutassunk, hogy mit kapott az a diák Istentől. Mi reméljük, hogy ezeket a dolgokat meg is fogják tapasztalni, és a legtöbb esetben ezt tapasztaljuk, hogy megkapják ezeket a dolgokat, és nagyon sok diákunk ott találkozik először, vagyis ott találkozik magával Jézussal, már úgy mondom, ott válik hívővé, és nekünk ez egy nagyon fontos szempont. Szerintem mindjárt a fiatalok többet fognak erről beszélni.
De mondhatjuk, hogy az útkeresésben próbálnak rávilágítani arra, hogy mi az ő útjuk. Mert igen. Egy diák, amikor oda bekerül, akkor igazából mi leszek? Ha nagy leszek, hát felnőtt. Sok esetben ilyen célja jön, de azért, igen. Ha a tanár, maga a közösség tudja keresni, hogy miben vagyok jó, és miben vagyok tehetséges, akkor lehet, hogy abba az irányba tudja elmozdítani a diákot.
Ahogy már az Esperes úr is mondta, nálunk nagyon fontos, hogy a tanár a tudomány mellett, vagyis az aurákon ne csak átadja az anyagot, hanem belevigye az aurába magát, Istent is. Ez az első szempont. A másik nagyon fontos, hogy az a diák tényleg érezze meg azt, hogy egy olyan közösségben van, ami megadja neki majd, a későbbi évben megadja neki azt a, hát egy ilyen ugródeszkát, de én mindig azt mondom, az ugródeszka az ne csak hogy megkapja azt a tudást, hanem tényleg találkozzon Istennel. És nálunk minden egyes, mondhatom, hogy minden egyes tanár, ebben úgy mondom partner, és még egyszer mondom, hogy általában a diákok jobban tudják ezt így megtapasztalni, elmondani, de fontos a számunkra, hogy ne csak a tudományt, ne csak a tudást kapja meg a diák, hanem találkozon Istennel.
Két fiatal diák is velünk van, Cibla Tibort és Berecki Tamás, köszöntjük végzős diákot nagy szeretettel stúdium kerekasztalánál. Srácok, ki tudtátok, hogy mik lesztek, amikor nagy lesztek, amikor bementetek a nagybregi református líceum nagy tulipán mintázatú kapuján, vagy ez az ott derült ki az elmúlt évek alatt?
Áldás, békesség, én még akkor biztosan nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni. Igazából ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mi szeretnék lenni, egyébként építészmérnök, ahhoz kellett a tanároknak a segítsége, a szakmai felkészültsége, és hogy úgy tudják átadni a tananyagot, olyan szempontokra tudjanak rávilágítani, ami mindezeknek a dolgoknak a megértéséhez szükséges. Ahhoz, hogy én építészmérnök legyek, ugye nekem kell tudnom a matematikát és a fizikát, és nagyon jól mondta a tanárnő, említette, hogy a tanárok beleviszik Istent is ezekbe a dolgokba. Ugye én a fizikát azért is nagyon szeretem, mert megmagyarázza a világot, ami minket körülvesz, és a tanár úr a fizika órákon szinte minden alkalommal hozzáteszi Istent, nem csak hogy hozzáteszi, hanem párhuzamot von, és megmagyarázza azokat a dolgokat, ami a Bibliában van, és ami a fizikában is összeköti ezeket, és ez segített nekem abban, hogy jobban is egyrészt megértsem, és hogy összetudjam kötni a dolgokat Istennel és ezzel a világgal. A másik dolog, hogy erre a pályára szeretnék menni, az szintén a liceumnak köszönhetem, az a hit, amit adtak nekem, és hogy megismerhettem itt jobban Istent, hisz szinte ez elkerülhetetlen, hogy én halljak a jó Istenről. Ahhoz ezt a liceum segítette, és sok biblia és igeolvasás után kaptam egy olyan igét, amely a templom építésről szólt, úgyhogy ez lett nekem a fő célom, hogy építészmérnök legyek, vállalkozó, és majd olyan helyeken építhessek templomokat, ahol van rá szükség, és rászorulnak.
Én még egy másik szempontból tudnám ezt megközelíteni. Ugye a nagy része a diákoknak bent lakik, és ez szerintem talán még lehet fontosabb, mint maga az oktatás része a pályaválasztás szempontjából, mert az a közösség, amiben vagyunk, főleg a nevelők által, de ugyanúgy, ahogy már mondták, a tanárok által, és át van itatva az Isten igéjével, és részévé válik. És más az, amikor ott vagyunk egy közösségbe, és nem az van, hogy bemegyünk a tanórákra és hazamegyünk, hanem ott élünk, együtt élünk, és a nevelők úgymond, tehát ők felügyelnek úgymond minket, és ez a felügyelet nem egy ilyen szigorú, fú, de kemény felügyelet meg, hogy olyan mennyire megrónak minket, hanem ez egy családias hangulat. És hogy maga a környezet, ez az egész így, ahogy van, így tudsz kipróbálni olyan dolgokat, meg úgy rávezetnek téged arra, ha nem is ők vezetnek rá, de úgy rájössz arra, hogy te miben tudsz helytállni. Olyan helyzetekbe tudsz kerülni, olyan emberekkel tudsz beszélni, akik felnyitják a szemedet, vagy olyan helyzetekbe kerülsz, amikbe ki tudsz próbálni például, hogy milyen egy közösséget vezetni, milyen egy csoportba dolgozni, és ezt ugye majd később a szakmádba fel tudod használni. Ez a része az, amit mondjuk a bentlakás nyújt, hogy ezt nem éled át egy bejárós iskolában. És ez sokat segít szerintem. Nekem legalábbis ez volt a legnagyobb rész.
Kiket várnak a tanintézményben, kik azok a korosztályok, amikkel szólítanunk, és mi az, amit célként kitűznek a következő években feladatként?
Mint egyházi intézmény, a többi egyházi intézményhez hasonlóan 5. osztálytól várjuk a gyerekeket, tehát akik már be fogják fejezni ebben a tanévben a 4. évfolyamot, azok már felvételizhetnek hozzánk. Ezt a felvételit nem úgy kell elképzelni, hogy lehetetlen teljesíteni, hanem mondhatjuk ezt így, hogy ez egyfajta felmérése annak a lehetőségnek, tehetségnek, amivel a diákok hozzánk érkeznek, és abban való segítségnyújtás, hogy ha valaki esetleg úgy látja ebből a felvételiből, meg mi is úgy látjuk, hogy nem sikerült jól teljesíteni valamiért, akkor még mindig van idő arra, hogy a nyár végéig, mondjuk augusztus közepéig felkészüljenek, és egy pótfelvételin majd részt vegyenek. És egészen, ha úgy veszük, akkor a 10. osztályig tizedik osztályból is lehet még tizenegyedikbe felvételizni. Hát az már ott az utolsó lépés, de ő eddig elkésett, és neki ez eddig nem sikerült, akkor be lehet csatlakozni akár még egy végzős évfolyamba is, és lehet majd valamilyen módon részt venni az oktatási folyamatban.
Az elmúlt percekben a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatójával, Tóth Lászlóval és igazgatójával, Antal Viktóriával beszélgettünk. When this broken world is breaking me down, when my tears and knees both fall to the ground, when my questions make me doubt you more than ever, you remind me that your answer's always never. Never forgotten, never forsaken, never abandoned, not for a second. I am safe in your hands, always and forever. You never.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Dr. Nagy Zsombor Kristóf a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki karának egyetemi docense a gyógyszergyártás MI általi adatellenőrzésről, azok technológiai módszereiről tartott előadást március 18-án a BBTL Kolozsvári Magyar Történeti Intézet épületében a Virtuális Bolyai Egyetem keretében. Az előadóval Pilbák Kincső beszélgetett.
A gyógyszergyártás mesterséges intelligencia általi adatellenőrzéséről, az UV tartományban működő gépi látás alapú technológiáról, illetve a YOLO, azaz a You Only Look Once nevű objektumfelismerő modellről beszélgettünk dr. Nagy Zsombor Kristóffal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki karának egyetemi docensével. Milyen lehet a jövő gyógyszergyártása, illetve minőségellenőrzése címmel tartott itt ma előadást? Összetudná foglalni ezt a technológiát, amit itt bemutatott?
A jövő minőségellenőrzés az várhatóan nagyon-nagyon-nagyon sok adatra fog alapulni, és akkor ezeket az adatokat különböző szenzorokkal kell összegyűjteni. Mi ilyen új szenzorfejlesztésekkel foglalkozunk, illetve a már is gyűlő nagyon-nagyon sok adat, például egy tablettázógép nagyon-nagyon sok adatot rögzít, hogy ezekből hogyan lehet a legtöbb információt, hasznos információt kiszedni. És ehhez elsősorban mesterséges neurális hálókat, mesterséges intelligenciát használunk, hogy a legtöbb információt kiszedjük.
És hogyan működik pontosan ez az UV-fényes gép, ez a technológia, ami az előadásba bemutatásra került?
Hát ez egy gépi látás alapú technológia. Itt ennek az a különlegesség, hogy nem a látható tartományba vizsgáljuk a gyógyszertablettákat, hanem az UV tartományba. Még látható tartományba általában a legtöbb tabletta az szép fehér, és nagyon nehéz róluk információt nyerni. Viszont UV tartományba a legtöbb hatóanyag színessé válik, és akkor így egy színes kép alapján a hatóanyagról, a tablettákban levő hatóanyagról nagyon-nagyon sok információ kinyerhető. Például a mennyiség, ami nagyon fontos, ez a dózis, illetve mondjuk a szemcsemérete, ami például a kioldódást befolyásolja, hogy milyen gyorsan fog oldódni az a hatóanyag. A kis szemcseméretű hatóanyag az gyorsabban oldódik, például egy migrénes fejfájásnál ott fontos, hogy nagyon gyorsan oldódjon a hatóanyag föl, gyorsan tudjon hatni. De van, amikor meg pont az a jó, hogyha lassan oldódik fel a hatóanyag, ott éppen a nagyobb szemcseméret lehet előnyes.
Mi érhető el ezzel a géppel, tehát hogy be volt mutatva, vagy hogyan választja külön a jó, illetve rossz tablettákat? Erről egy keveset.
Nagyon sokféle módon elképzelhető olyan, hogy sajnos egy-egy tablettába túl nagy dózis jut például egy vérnyomás csökkentőből, és akkor az ájuláshoz, vagy még súlyosabb esetek mellékhatásokhoz is vezethet. És itt azt mutattuk be, hogy a tabletták akár 100%-a is átvizsgálható, nagyon-nagyon gyorsan ilyen UV gépilátó rendszerrel, és így kiszűrhetők azok a tabletták, amelyiknek a hatóanyagtartalma nem megfelelő, akár túl kicsi, akár túl nagy. És akkor így a potenciálisan veszélyes tabletták azok eltávolíthatók a rendszerből, és így biztosan a megfelelő minőségű tabletták jutnak a betegekhez. Kapszulák esetén, vagy filmbevont tabletták esetén ez hogyan alkalmazható? Hát filmbevont tabletták esetén sajnos nem tudjuk, a filmbevonaton keresztül nem látjuk a tabletta magot, ezért ezt a filmbevonás előtt érdemes megtenni ezt az átválogatást egy ilyen rendszerrel, egyből akár hozzá lehet kötni a tablettázógéphez, és akkor filmbevonásra már csak azok a megfelelő minőségű tabletták kerülnek, amiket átnéztünk, és így a filmbevont tabletták is biztosan a megfelelő hatóanyagtartalmak lesznek, mert a filmbevonás során ott már a tabletták azok nem nagyon szoktak hatóanyagtartalmat cserélni.
Szó esett továbbá a YOLO, You Only Look Once modellről. Ezt bemutatná?
Hát ez egy általános konvolúciós neurális háló modell, amivel kutyák, macskák, nyakkendő, autók, táblák, rendszámok, stb. Felismerhető. És ezt elsősorban az önvezető autókhoz fejlesztették ki, és akár több száz FPS-sel is tud, tehát másodpercenként több száz képet is tud akár elemezni, hogyha egy megfelelő grafikus kártya van a rendszerünk mögött. És ezt alkalmaztuk, vagy ezt vittük át, ezt az algoritmus tablettákra, vagy porkeverékekre. Itt, amit bemutattam, az éppen egy endoszkópos rendszer volt, ahol a hatóanyag, illetve a segédanyag különbségeit fel tudta ismerni a képek alapján a rendszer, és meg tudta mondani, hogy mennyi hatóanyag van a porkeverékbe, milyen annak a szemcsemérete, és mennyi segédanyag van, és annak is milyen a szemcsemérete. És ezt mind a Jolónak köszönhetően tudtuk őket különböző osztályba tenni a különböző komponenseket.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták.
Just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God.
Our God.
Of the night.
Our God is an awesome God.
He spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
In judgment and wrath he poured out on Sodom. A mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
Our God.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Ahogy közeledik a húsvét, egyre inkább ünnepi hangulat költözik a nagyberegi tájház mindennapjaiba. Ezekben a napokban nem csupán foglalkozások zajlanak, a résztvevők saját élményeiken keresztül tapasztalhatják meg, miként készültek elődeink az év egyik legjelentősebb ünnepére, a húsvétra. Erről Gál Adéllal, a nagyberegi tájház programkoordinátorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2026-os tanévben hát gyakorlatilag rengeteg programmal készültök. Egy fél évben, ha minden igaz, akkor legalább egy 15-ös listát lehetne most felsorolni a következő percekben, mert nagyon aktív lesz az idei szezon is. Februárban 11-én kezdtétek el a szezont. Milyen programokkal várjátok az érdeklődőket, és hány csoportot is érint ez ebben a fél évben?
A nagyberegi tájházban erre a fél évre, tehát a februártól májusig tartó időszakra 14-15 programot terveztünk, de ez nálunk folyamatosan változik, mert néha vannak plusz csoportok, plusz alkalmak, tehát igyekszünk ehhez is alkalmazkodni, rugalmasak lenni. És ahogy mi február elején meghirdettük ezeket a foglalkozásokat, egy-két nap alatt 20-25 csoport jelentkezett, ami, tehát most konkrét létszámot nem is tudok mondani, de tehát ilyen 18-20-25 fős, vagy 30, legutóbb 36 fős csoport volt nálunk, tehát elég sokan érkeznek, és nagy csoportokkal kell foglalkozzunk.
Akkor elmondhatjuk, az idei gyakorlatilag kibekkel, az idei fél év ez most már tehát házas.
Igen, van, igen. Értem? Általában előre tervezünk, és most már ugye nem egy jó ideje, nem havonta, vagy hónappal előre tudunk tervezni, hanem fél éveket előre tervezünk. Ez így egyszerűbb, átláthatóbb a tájházkedvelők számára is, és a mi számunkra is a programok szempontjából.
Mi van azokkal, akik nem tudnak bekerülni fél évről fél évre a táblázatba?
Idézőjeles várólistánk van. Én igyekszem úgy, vagy igyekszünk úgy beírni a csoportokat, illetve úgy lehetőséget adni a jelentkezők számára, hogy akik régen tudtak, vagy még nem tudtak eljönni hozzánk, vagy mondjuk nagyon-nagyon régen, tehát évekkel ezelőtt voltak hozzánk, akkor újra tudjuk nekik is helyet biztosítani. Nyilván mindig van, minden időszakban van olyan, hogy nem, egyszerűen nem férünk el, tehát nincs annyi kapacitásunk fizikailag, munkatárs szempontjából, tehát nem tudunk megvalósítani annyi foglalkozást, amennyire igény lenne, de igyekszünk úgy, hogy mindenkinek valahogy helyet biztosítsunk.
Kik a látogatók? Milyen térségből érkeznek hozzátok, és milyen korosztály az, amit leginkább jelentkezik?
Ebben a fél évben nagyon vegyes. Ha most településeket nem is tudok felsorolni, de ha azt mondom, hogy a Beregvidék vagy Beregszászi járás, akkor abba beletartozik mondjuk egyik irányból, tehát Nagyszőlős irányából, akár még Egres, és ilyen csoportok, vagy Salánki csoportok, de másik irányba például Ungváról is várunk csoportokat, tehát elég széles a skála.
Nézzük a programokat, húsvét előtt járunk, és még kettőt alszunk, és már itt van húsvét. Most beszéltünk az új fogadalmakról, aztán pedig már a tavasz várásról, aztán pedig már a húsvét, ma reggel húsvéti tojásfát láttam ma Ardóban, úgyhogy nagyon, nagyon dübörögnek az események. Milyen programokkal készültek a hagyományok tájházánban?
Húsvét előtt mindig több programot iktatunk be, próbálunk úgy felkészülni, ráhangolódni az ünnepre, és ez már megtörtént a hét elején is. Ugye pénteket írunk, hétfőn már egy húsvéti programmal kezdtünk, akkor líceumos a Kárpátai Magyar Liceum hallgatói voltak nálunk, és ugye itt egy nagyobb korosztályról lévén szó, idősebb, tehát úgy idősebb, hogy tehát 10-11. Osztályos tanulókról van szó, és nagyon ügyesek voltak, mert velük úgy tudtuk alakítani a programot, hogy kemencében sütöttük a húsvétre a kalácsot, a finomságokat, együtt készítettük a hímes tojásokat, tehát igyekeztünk helyi technikákat és a helyi mintákat, motivumokat alkalmazni, használni és megtanítani, és így lesz ez a következőkben is, tehát jövő héten és azután következő héten, ugye az már nagy hét, szintén húsvéti programot tervezünk, és a nagy héten már olyan programmal készülünk, ahol nem csak egy alkotás lesz, hanem szeretnénk föleleveníteni, ahogy azt a korábbi években is tettük, a húsvéti locsolkodás szokását. Tehát akkor úgy jönnek hozzánk a fiatalok, a gyermekek, hogy a kisfiúk megtanulják előre a húsvéti verset, ugye, amit majd húsvét hétfőn reményénk szerint otthon is elmondanak, vagy a szomszédokban, az ismerős. Tehát a lányok kosárkába elkészítik ugye a hímes tojásokat, azt közösen készítjük, és kosárkákkal, hímes tojással teli kosárkákkal várják a locsolókat, és a fiúk ez esetben nálunk vödröt kapnak, vízzel megtöltött vödröket kapnak a kezükbe, és jönnek locsolkodni, elmondják a szép húsvéti locsolóversüket, és meglocsolják a lányokat, természetesen vízzel, ahogy azt annak idén szokták, úgyhogy ezt próbáljuk így megidézni, ezt a hagyományt a tájházban, és ez mindig úgy külön élmény a gyerekek. Mert van, aki először találkozik ilyen helyzettel, vagy ilyen szokással, és úgy beleélik magukat, és ez annyira jó látni a gyerekeken, hogy tényleg úgy szeretik és élvezik, és utána tovább viszik ezt, tehát megtanulják. Volt olyan gyermek, volt olyan kisfiú az előző években, aki még azt mondta, hogy soha nem járt locsolkodni, tehát ez az első alkalom számára, pedig már egy iskolás kisfiúról van szó. És ilyenkor öröm, hogy ezt meg tudjuk mutatni, meg tudjuk tanítani nekik.
Nagyon fontos a szakmai háttere ennek a intézmények a működése esetében, nem olyan dolgokat találunk ott, amik nem vidékünkhöz kötődnek valamilyen formában. Ennek a része miért is fontos, honnan vannak a hagyományaink, honnan vannak a különböző ma fellehető általatok művelt, akár legyen az étel, gasztronómia, játék, vagy éppen népda, vagy éppen hagyomány.
Ezzel mindig sokat gondolkodunk, és az, hogy a programjainkat, ugye ez már megszokott és ismert, hogy általában az időszak vagy az évjeles napjaihoz igazítjuk. De az is nagyon fontos emellett, hogy igen, tehát mindig azt vesszük figyelembe, vagy azt helyezzük előtérbe, hogy mindig a helyi szokásokat mutassuk meg. És ha most például a húsvétnál járunk, akkor az előbb is úgy említettem, hogy igyekszünk olyan húsvéti ételt készíteni, amit mondjuk Beregen vagy a Beregvidéken készítenek. Ez például nálunk a sárga túró vagy a foszlós kalács, ezt a helyiekhez készítik, és a szakásnő, aki minden alkalommal segít nekünk a tájházban, nagyon sok mindenben tud ebben segíteni, illetve a közösségből is érdeklődünk, kérdezzük az időseket, hogy hogyan is volt, vagy mint is volt ez régen, és akkor igyekszünk úgy alkalmazni. És a technikákat is, például, ha ugye ismét a húsvét, akkor igyekszünk, és nem csak a beregit, hanem mondjuk a kárpátaljai technikákat. Nekem szíven csücske a salánki viaszos hímes, ugye salánki vagyok, és szeretném ezt is megtanítani, megmutatni, hiszen ez egy különlegesség, egy kuriózum itt a vidéken. Tanuljuk ezt a gyerekekkel, vagy tanítjuk ezt a gyerekeknek a tájházban, és olyankor visszük a saját gyűjtéseket, tehát a helyi motívumokat, és ugyanezt tesszük a beregi minták kapcsán is, visszük a helyi motívumokat, mutatjuk nekik, ott előttük van a példa, és ezt próbáljuk megtanítani. Ugyanúgy például akár a farsangi szokások tekintetében, vagy mondjuk a pünkösd esetében, ahogy csak a nagyobb ünnepeket említsem, ha mondjuk jön tánccsoport hozzánk, és táncolunk, vagy mondókákat tanítunk, vagy esetleg körjátékokat, gyermekjátékokat, akkor én is kérem, de a tánccsoport vezető, vagy a gyermekjáték csoport vezetője is igyekszik arra figyelni, hogy olyan mondókákat, olyan dalocskákat tanítson meg a gyerekeknek, vagy tanuljunk közösen a tájházban, ami valahonnan helyi gyűjtés. Egyébként ez mindig egy plusz feladat. Plusz feladat a szervezőknek, plusz feladat a felkészítő tanárnak, ugye ez tánccsoport esetében, mert ez az plusz munkával és idő ráfordítással jár, hogy ennek utána nézzünk, utána olvassuk, gyűjtsük. Nem mindenről van pontos néprajzi leírás. Ha most a hímeseket említettem, már megjelent a salánki hímesekről egy könyv például készréka gyűjtésében, tehát van mire alapozzuk. Most a jelen pillanatban a beregi mintákat gyűjtöm össze, és nagyon sok könyvet, korábbi kiadvány kell áttekinteni ahhoz, hogy felleljük az eredeti mintákat. Tehát ez egy plusz idő, plusz ráfordítás, de én úgy gondolom, hogy megéri, mert valami olyasmit tanítunk, ami a mi kultúránkat, vagy a mi hagyományainkat tükröz.
Az elmúlt percekben Gála Adéllal, a Nagy Beregi Tájház programkoordinátorával beszélgettünk.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A PUK Báb Színház magyar tagozata március 21-én a Báb Színház világnapja alkalmából a brémai muzsikusok előadásával és egy interaktív hangszerkészítő foglalkozással várta a gyermekeket és a szüleiket. A foglalkozás után Csop Brigitta irodalmi titkárral és a program szervezőjével Balog Dorottya báb színésszel és gyerekekkel beszéltünk. A riporter Ungvári Szende.
A Báb Színház világnapján délelőtt folyamán a közönség a Brémai Muzsikusok című előadását tekinthette meg, ahol a jól ismert mesehősök nem csak életre keltek, hanem zenével és humorral varázsolták el a gyerekeket. Az előadás után sem ért véget a kaland, hiszen a gyerekek egy interaktív hangszerkészítő foglalkozáson vehettek részt, ahol csörgőkkel próbálhatták ki a közös zenélés örömét. A foglalkozásról Csok Brigitta irodalmi titkár mesélt.
A Báb Színház világnapjára idén 2026-ban mi arra gondoltunk a PUK Báb Színház magyar társulatának a kis csapata, hogy a Brémai Muzsikusok című előadásunkat választjuk ki, mint az esemény fő tartó oszlopa, nevezzük így, mert ez egy olyan előadás, ami eléggé közönségkedvencé is vált így az utóbbi 3-4 évben, és nagyon jól tudnak hozzá kapcsolódni a gyerekek, pont amiatt, mert egy nagyon dinamikus zenés előadás, és nagyon sokszor kaptuk azt a visszajelzést szülőktől is, gyerekektől is, hogy nagyon szeretik ezeket a dalokat, és hogy szívesen megtanulnák, és hát ebből indult a gondolat, hogy akkor szervezzünk egy olyan programot, aminek a fókuszában ezek a dalok és a muzsikusokkal való találkozás van. És úgy találtuk ki, hogy az előadás után közösen megnézünk egy térképet, amin mi bejelöltünk néhány helyszínt, és az első része az egész programnak az egy hangszerkészítő foglalkozás volt, hogy tudjanak csatlakozni muzsikusként a gyerekek is hozzánk, és miután elkészültek ezek a kis csörgők, amiket hulladékanyagokból próbáltunk létrehozni, azután közösen megtanultuk kicsit a ritmikáját ezeknek a daloknak, picit begyakoroltuk, hogy tudnak ők is csatlakozni a kísérethez, illetve a térképekre rákerültek a dalszövegek is, hogy aki már olvas, illetve amikor hazaviszik, akkor szülőkkel újra elő lehessen venni ezeket a dalokat, és akár otthon is tudjanak majd ezzel mi kísérletezni. És hát miután picit begyakoroltuk, megéreztük, hogy mi miről is szól ez, hogy a kíséret vagyunk egy dalban, azután elindultunk egy közös vándorlásra, hiszen az egyik fő motívum a brémai muzsikusoknak az maga a vándorlás, és akkor együtt a gyerekekkel elindultunk megkeresni a 4 muzsikust, és mindenkinél közösen a muzsikussal együtt elénekeltük a dalt, illetve kísértük, mi voltunk a zenekar a gyerekekkel közösen. És hát volt egy meglepetés is, belekomponáltunk egy kis meglepetés elemet a végébe. Azt szerettük volna, hogy mindenképp legyen egy ilyen emeltebb hangulatú vége az egésznek, és legyen egy ilyen koncert hangulat, ahol közösen a gyerekekkel előadjuk a szülőknek, a résztvevőknek azt, amit megtanultunk az egész vándorlás alatt. És ez a meglepetés elem, amiről beszélek, ez maga a Haramia volt az előadásból az egyik szereplő, aki rablóként jelent meg, aki hát hallott, hogy milyen jó kis zenekar verbuválódott itt össze, és mivel jó útra tért, illetve igyekszik a jó úton is maradni, ezért keresi, hogy mivel foglalhatná ő is el magát, és nagyon megtetszett neki ez a zenekar, úgyhogy csatlakozna ő is hozzánk, és hát sikerült meggyőzni a gyerekeket is erről, úgyhogy nagyon nagy örömmel befogadtuk őt is a kis zenekarunkba, és akkor közösen előadtuk a megtanult dalokat, és így zártuk le az egész programunkat.
Stászit, Sofit és Emmát arról faggattuk, hogy melyik állat tetszett nekik az előadásból.
A cica.
A cica?
Nekem a kicsi csibe.
Cica.
Nekem a kicsi csibe.
És tetszett nektek a hangszerkészítés?
Igen.
Szerettek Báb Színházba járni?
Igen.
Hogy szegény fáradt volt. Már sokat tojkosott.
Hát itt sokszor szaladt, és megütötte magát, és öreg volt.
És volt szemüvege.
És mit kellett csináljatok ahhoz, hogy megkapjátok ezeket a matricákat?
Hangszereket.
És a térképet kellett kövessétek?
Igen. Csávaj, meg a szamára,
Meg a cicánya.
Fakival.
A következőkben Balogh Dorottya bábszínészt hallhatják. Melyik karaktert játszod a Brémai muzsikusokban?
A Brémai muzsikusokban én a macskát játszom, akit a Lukréciának hívnak, és gyakorlatilag ő az egyetlen női karakter.
Melyik a kedvenc részed az előadásban?
Van az előadásban egy rész, ahol egy megáradt folyó állja útjukat az állatoknak, és ott azon gondolkodnak, hogyan oldják meg ezt a problémát, hogy átjussanak a folyón. És elhangzik ez a kakastól, hogy Lukrécia, tartsd a pillért. És erre én úgy szoktam reagálni, hogy moi, és ez nekem egy poén, én ezt nagyon szeretem. Most hirtelen ez jutott eszembe.
Melyik a legkedveltebb előadásod, illetve van-e olyan karakter, amelyiket jobban szereted játszani, vagyis életre kelteni?
Jelenleg a kedvenc előadásom az a Harisnyás Pippi című előadásunk, amit tavaly decemberben mutattunk be. Nagyon különleges előadásnak tartom, ugyanis nagyon-nagyon sok síkon mutatja meg ennek a kislánynak a történetét, és egy kicsit tovább van gondolva ez az egész, idézőjelben mondom, furcsa kislány, érdekes kislány, tehát megvan minden indokolva, amit Pippiben esetleg furcsának tarthatnánk, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, amiatt, hogy egy kerek mondanivalót tudjunk mondani. Jelenleg ez a kedvencem.
Van olyan reakció előadás alatt a gyerekektől, amitől úgymond kinézel rájuk, hogyha valamit nagyon lereagálnak?
A gyerekekre nagyon jellemző az, hogy mindent lereagálnak. Ez szerintem minden előadást és minden közönséggel való találkozást élővé tesz. És most így egy kedvenc típust nem tudnék kiemelni, viszont eszembe jut egy tegnap előtti eset, ugyancsak a Harisnyás Pippin történt. Van az előadásban egy pillanat, amikor Pippi egy nagy kötek pénzt feldob a levegőbe, és onnan, ahogy lehullott a pénz a színpadra, egy másodpercen belül 20 gyerek a színpadon termett, és elkezdték gyűjteni a pénzt, és egyébként a jelenetnek a része az, hogy Pippi, Tomi és Annika összegyűjtik a pénzt, de ezt nem kellett megtenni, mert a gyerekek elvégezték még helyettünk ezt a feladatot, és hirtelen megijedtünk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, mert hát ott voltak már közöttünk a gyerekek, és erre valahogyan reagálni kell, illetve meg kellene oldani ugye a helyzetet. Végül megoldottuk, most nekem ez jutott eszembe, tehát igazából a kiszámíthatatlanságot emelném ki az ő reakcióikból, ami mindent nagyon izgalmassá tesz, ami színpadon történik.
Szerinted a brémai muzsikusok előadásból mit tanulhattak a gyerekek?
Szerintem ez az előadás elsősorban arról szól, hogy mi történik akkor, hogyha nagyon különböző emberek összefognak, és megpróbálnak csapatban működni. Ennek a történetét láthatjuk a színpadon, és szerintem ez egy nagyon fontos üzenet a gyerekeknek is, de nem csak. Szerintem ez nagyon fontos üzenet a gyerekeknek is, de nem csak nekik, ugyanis nagyon sok felnőttnek is egy nagyon jó lecke tudna lenni. És azt gondolom, hogy az előadás egyik mottója nagyon jól összefoglalja azt, hogy miről szól ez az egész, ami úgy szól, hogy együtt muzsikálni annál is jobb.
Az elmúlt percekben Ungvári Szende összeállítását hallhatták a Bábszínház világnapja alkalmából szervezett programról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.